Én a több lépésben megtérők közé tartozom, de vannak jelentősebb fordulópontok, amikre emlékszem. Ezek nagyon fontosak voltak az életemben. A családunk az igazából nem volt vallásos. Édesanyámmal néha imádkoztunk, meg templomba jártunk. Ez úgy elég rendszertelenül történt, de mégis nagyon-nagyon fontos volt az én életemben. Alapot, gyökeret jelentett. Ugye emlékszem a templomba, hogy leültünk a padba, és akkor én úgy nem mondta nekem senki, hogy imádkozzam, hanem csak úgy valahogy úgy magamtól úgy elkezdtem mondani a mi atyánkot, az üdvözlégyet, és valahogy ez így, most 52 éves vagyok, még mindig úgy erre úgy visszaemlékszem, hogy ez milyen fontos volt. Első áldozásom, bérmálásom az együtt történt nagyon korán, olyan 10 éves lehettem, olyan nagy benyomás nem tett rám, nagyon hamar átestem ezen a dolgon. Nagyon szegény körülmények között éltünk, és gyerekkoromból még talán ami fontos, hogy elég ilyen kötelességtudó gyerek voltam. Ugye emlékszem, hogy gyerekként már nagyon munkákat csináltam, meszeltem, meg villanyszereltem, meg nagy takarítottam. Talán ez azért nagyon fontos, mert egy ilyen görcsösség volt bennem, rendmánia, szüliesített gyereknek érzem magam. Ezt talán azért tartom fontosnak kiemelni, mert az úgy végigkísért az életemben, így a felnőtt koromban is, és mivel így magam gondoskodtam, tehát ez a gondviselőnek az elfogadása és befogadása az emiatt nehéz volt. Én úgy érzem az életemben végigkísért.
Tehát gyakorlatilag magad szerettél volna minden megoldani.
Így van. Segíts magadon, Isten is megsegít valahogy. Így lehetne ezt összefoglalni. Aztán tulajdonképpen ami nagyon fontos volt az életemben az az, hogy úgy 16 éves koromban elmentem egyszer gyónni ott Budafokon, hogy miért tévedtem a gyóntatószékben, mai napig nem tudnám megmondani. Morlin atya fogadott. Féltem ettől a gyónástól, kicsit szorongva érkeztem oda, és gondoltam, hogy majd rossz hallását fejezi ki. Nem ez történt, hanem nagyon kedvesen fogadott, és meghívott a hitanos csoportba. Ott nagyon sok értelmes fiatal volt, és ez úgy nagy lendületet adott az én hit életemnek, úgy külsőleg nagyon fellendült. Utána elkezdtem minisztrálni, azóta is minisztrálok. Később a barosi közösségbe is bekapcsolódtam, ott az Arató atya volt plébános. Az nagyon-nagyon sokat jelentett számomra, amiatt, hogy ott voltak csendes szentségimádások, akkor voltak nyári táborok, volt közös bűnbánat, egymásnak jó volt és sokat jelentett. Nagyon sokat formált ez ugye a hit életemben. A feleségem is egy ilyen hittanos csoportba találkoztam, de Budafok felsővárosba. A házasságunknak az első évei azok nagyon mozgalmasak voltak. Gyakorlatilag akkor kezdtünk építkezni, aztán én a másoddiplomámra készültem levelező szakon. Megszületett a nagy lányom az Anna, aztán később Dávid, és tulajdonképpen szépen ment az életünk, mindenhol sima volt, és ezt magam is éreztem, mert eléggé fáradt voltam, sok mindent csináltam, és voltak baleseteim. Nem akarom mindet elmondani, de valóságos csodák voltak ezek a balesetek. Például egy alkalommal a nővéreméknél dolgoztunk tetőn, tetőlécet akartam rögzíteni, aztán utána kihúzni egy szöget, és elvesztettem az egyensúlyomat, nem volt mivel kapaszkodni, és a szekercével hátrafelé lebukvenceztem, 6 méter magasból. És talán a gondviselésnek köszönhető, most itt vagyok, és beszélhetek, mert mellettem egy meszes gödör, törmelékek, és én egy olyan helyre estem, talpra, guggolva, hogy zúzódáson kívül semmi más bajom nem lett. Föl tudtam állni, és mentem tovább. Utána pár évvel történt az, hogy a Pilis Csabai buszon utaztam az egyetemre, és a megállóba, mikor leszálltam Pilis Csabán, akkor ott robbant fel egy bomba. Egyedül én szálltam le a buszról, és sose felejtem el, hogy 2 lépést tettem, és bekövetkezett ez a detonáció. Nagyon sok sérült volt. Ezek úgy megérintettek engem, és éreztem, hogy én nagyon sokat kapok az Istentől, tennem is kell, és utána valahogy még intenzívebben próbáltam tenni, feladatokat ellátni, és akkor vállaltam hitoktatást, áldoztatói megbízást, képviselőtestületbe, alapítványnak a kuratóriumi elnökségét. Nagyon-nagyon szeretem, főképpen a fiatalokat, 18 éves, 20 éves, középiskola, egyetem dolgozók is vannak ebben a hittanos csoportban, és velük úgy szót értek. Nekem mindig valahogy úgy az volt fontos, hogy az életemről beszéljek. Hogy én hogy élem meg azt. És én úgy érzem, hogy ez nagyon vonzó volt számukra. Úgy éreztem, hogy az úgy hiteles nekik. Addig teszem, ameddig van megbízás. Nagy forduló pont volt, amikor megszületett a harmadik gyermekünk, a Bence. 42 évesek, tehát már elég idősek voltunk. Ő véletlen sikerült nekünk. Örültünk neki, de úgy volt bennünk félelem, és bennem is volt félelem ezzel kapcsolatban. Egyrészt azért, hogy idősek vagyunk, hogy tudjuk felnevelni. Nem lesz beteg, mert a feleségem Kitty őszintén 42 éves volt. Nem felejtem el, hogy baba várás elején nem volt semmi probléma. Márciusban született volna, 2000 márciusában, közepén, és gyakorlatilag decemberben, 1999-ben voltunk kórházban egy ilyen rutin vizsgálaton, és akkor ott derült ki, hogy probléma van, kisebb a súlya, mint aminek lennie kéne. Január 31-én megszületett, 1 kg 44 dekával, műtéti úton, nagyon nehéz időszaknak néztünk elébe. Intenzív osztályra került, nem lehetett tudni, hogy mi lesz ennek az egésznek a végkifejlete. Keringési elégtelenségek voltak, a születés az oxigén hiánnyal történt, tudtuk, hogy ennek nagyon komoly következményei vannak. Én nagyon aggódós voltam, úgy gyerekkoromból, bennem volt mindig ez a görcsösség, hogy én oldjam meg a problémákat, és valahogy itt szembesültem azzal, hogy én nagyon kevés vagyok, hogy csak a jó Istenre számíthatunk. Nem felejtem el azt a februári éjszakát, amikor feleségem kórházba, Bencével, két gyermekem a másik szobába aludt, nem tudtam aludni, forgolódtam az ágyba, és éreztem ilyen melkasi fájdalmat, és akkor valahogy úgy belém hasított, hogy most itt a vég. Olyan érdekes, hogy ezen az éjszakán valami nyugalom szállt meg. Elkezdtem imádkozni úgy, hogy azelőtt se, meg azóta se. Utána úgy kezdett megoldódni ez a probléma. A Bence most már 9 éves, és nagyon sok nehézség volt, amit végigjártunk, révényi módszerrel kezelték őt, kezelik a mai napig. De hála Istennek el tudom mondani, hogy sok ima hatására most már jár iskolába, szépen kezd olvasni, számolni, ugrál.
És meg a létével tanított sok mindenre benneteket.
Az, hogy ő született, akkor nem tudtuk, hogy miért, valahogy most rádöbbentünk arra egy utólag. Hogy a gyerekeimet is úgy tudta ő formálni, nevelni, amit mi szülők nem tudtunk volna megtenni. Például az Anna lányom, hogy óvónő lett, meg egyáltalán, tehát hogy abban a korban, abban a 18-20 éves korban nagyon sokat alakított rajta, de ugyanígy a Dávid fiamon. Ő eléggé olyan akaratos, és ez az alkalmazkodás és elfogadás ezeknek a nehézségeknek biztos, hogy nagyon nagy dolgot jelentett az életében. Ugyanígy az én életemben is, hogy valahogy rádöbbentem erre, hogy bizony nem az van, amit én csinálok, hanem amit a Jóisten tesz velünk, és hogy az mennyire fontos. Ezt úgy megtapasztaltam ezen keresztül.
Megerősített a hitedben.
Igen, mindenképpen.
És az ima életed is változott.
Igen, változott, de talán abban az igazi változás az akkor következett be, amikor elmentem lelki gyakorlatokra. Lehet, hogy ott az a csira úgy kezdett fejlődni. Nagyon szerencsésnek tartom magam, mert az utóbbi időkben mentem 3-4 napos lelki gyakorlatokra, és a lelki gyakorlatokon elmélkedtem az ima életemről. Legutóbb dobogókön voltam, és mikor erről gondolkodtam, a lelki vezetőm feltette azt a kérdést, hogy László, őszintén felelj arra, hogy van benned vágy az Istennel való találkozásra? És bizony, hogy őszintén kipattant belőlem, hogy nem igazán, mert ha ez volna, akkor ez valahogy olyan elemi erővel jönne belőlem, valahogy úgy, ahogy a gyerekekből a szülővel való találkozás. És akkor valahogy azt is megkaptam azt a választ, hogy mi van bennem. Valahogy az van bennem, hogy jó legyek. A szónak abban az értelmében, hogy valahogy megfeleljek ezeknek az elvárásoknak, amik felém úgy jönnek. Munkaemmel kapcsolatban, otthonnal kapcsolatban. Mindig tenni vágyás van bennem, hogy valamit csináljak. És ezáltal olyan túlhajszolt leszek, és megfelelés van bennem is. A lelki gyakorlaton éreztem rá, hogy ez nem jó. ettől van bennem ez a feszültség, ez az idegesség, és valahogy ott mélyen tudtam imádkozni, és meg is kaptam ezt, hogy hagyjak föl ebben már végre. És ez akkor ott sikerült.
A hittancsoport kapcsán arról beszéltél, hogy a fiataloknak, amivel igazából meg tudtad őket fogni, az a te életedről szóló tanúságtétel.
A nehézségeimről beszéltem. Nem egy ilyen idilli képet festettem föl, ami elmélet és nem létező, hanem a bukdácsolásaimat, a próbálkozásaimat, a nehézségeimet, mert a vágy mindig bennem volt. Beszéltem a terveimről, hogy szeretném mondjuk a Istennel való kapcsolatomat is, el tudtam mondani, hogy mennyire nem sikerül ez nekem, hogy mennyire gyarlónak érzem magam, mennyire kicsinek érzem magam. Azt is úgy mindig megláttam, hogy igazán, amikor valami előrelépést tapasztalok, az vagy mindig a kegyelem hatására volt, soha nem az én erőfeszítésem. Persze kell az is, hogy akarjam, vagy próbáljak, de igazából mindig a kegyelem az, ami túl tudott engem lendíteni a dolgokon, és előre vitt. Ezt nagyon erősen érzem. Voltam lelki gyakorlatokon korábban is, de valahogy ezek a csendes lelki gyakorlatok voltak, és 4 éven, amikor erre rátaláltam, ez azért volt számomra fontos, mert ebben a csendben Istennel találkoztam. Zaklatottan érkeztem ezekre a lelki gyakorlatokra, és egy nap után éreztem, hogy úgy kezdek lecsendesedni. Mindig át tudtam elmélkedni, életemnek egy szakaszát átlendített, valami új meglátásom volt. Segít nekem, ezért fontosak ezek.
A lelki formálódásban mennyit segít a feleséged?
A hittanos csoportban ismerkedtünk meg még 1980-ban. Ez azért nagyon jó, mert valóban itt tudunk beszélgetni. Mind a ketten kezdetek óta nagyon komolyan veszük a hitünket. Ez nagyon fontos. Nagyon szeretünk ilyen nagy lelki beszélgetéseket folytatni. Mostanában nagyon nagy élmény, hogy Pál Feri atyához járunk Óbudára hétről hétre. Fantasztikus jó. Utána mindig megbeszéljük, hogy mit hallott belőle ő, mit hallottam én, mit tudunk beépíteni az életünkbe, mit kéne esetleg másképp tennünk. És én úgy gondolom, hogy a gyerekeinknek is nagyon jó ezek a beszélgetések. Őket ugyanúgy természetesen bevonjuk. A legkisebbet is, a Bence most 9 éves, és ő ugyanúgy ott van közöttünk. Talán nem véletlen, hogy a Dávid Pannonhalmára jár, és jól érzi magát. A lányom minisztrál 24 évesen, és szintén nagyon fontosnak tartja ezt, és hát a Bence is kis kora ellenére imádkozik, és sokat tanít minket ebben is.
Ha már az imádságnál tartunk, mennyire tapasztaltad meg, hogy az imádok meghallgatásra talált, és annak voltak gyümölcsöző eredménye is?
Tulajdonképpen a Bencével kapcsolatban tudnám talán mondani, mert valóban ez egy olyan nehéz helyzet volt, hogy éreztük, hogy csak az ima segít. Nagyon sokat imádkoztam, én is mindannyian imádkoztunk, hogy ez oldódjon, ez a problémánk, és egyértelműen azt lehet mondani, azt látom, hogy az Isten nagyon segített ebben. Nagyon mellettünk volt, mert ahogy mi indultunk, abból bármi is lehetett volna, hogy tényleg ő még járni se tud, vagy abszolút iskolába nem tud menni. Ahhoz képest most tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk.
A Mária Rádióról lévén szó adódik a kérdés, hogy a rózsafűzérrel milyen kapcsolatban, milyen viszonyban vagy.
A templomunkban benne vagyok a rózsafűzér koszorúba. Minden nap igyekszem elmondani ezt az 1/10 rózsafűzért. Kezdetben mechanikus imának tűnt. Mostanában ugye egyre inkább kezdem felfedezni benne a szépséget, és talán most így már sokkal bensőségesebb nekem ez az imádság. A Mária Rádió nagyon sokat jelent. Bevallom őszintén, amikor az első műsorait hallottam, akkor nem tetszett annyira. Aztán egyre többet kezdtem hallgatni, akkor úgy rájöttem, hogy milyen nagyszerű ez a rádió, és milyen fontosak ezek a műsorok. És most már olyan 2,5 éve rendszeresen hallgatom, amikor a kocsival megyek a munkahelyemre, vagy a Bencét viszem az iskolába, és a napindítót, mikor reggel ugye elindulunk, olyan jó, hogy a napot úgy avval indítani, de a tanúságtételt, az imákat nagyon-nagyon szeretem, a Szentírás magyarázatot. A munkahelyem eléggé kilugozna, és amikor hallgatom, akkor az egy nagy feltöltést jelent. Lelki töltést ad a Mária Rádió. Azt gondolom, hogy mindenkinek van remény. Soha nincs olyan helyzet vagy élet, ahol reménytelenség volna. Esélyt kell adni önmagunknak. odafordulni az Istenhez, és az Istennek adni esélyt, hogy elérjen bennünket. A Mária Rádióra visszatérve, ez egy nagyon-nagyon nagy lehetőség, hogyha valaki annyi esélyt adna magának, hogy bekapcsolódjon ezekbe a műsorokba, hogy hallja az evangéliumot, az örömhírt, akkor én azt gondolom, hogy megérinti egy idő után. Én több példát tudok mondani az ismerősök körébe, nem vallásos, nem templomba járó emberek, gépkocsi vezető, és valahogy rátévedt véletlenül a rádió keresőjével, és aztán utána kezdte rendszeresen hallgatni.
A Mária Rádió adományokból él. Mielőtt elindítottuk a felvételt, említetted azt az ötletedet, a lehetőséget, hogy miképpen lehetne a sok-sok kis adománnyal ezt a rádiót életben tartani és elérhetővé tenni.
Ez a történet, ez 2007 adventjében indult Budafok felsővárosba, Varga Zsolt a plébános, és egy másik családdal beszélgetünk erről, hogy hogyan lehetne a Mária Rádiónak a gondjain segíteni, és valahogy ott pattant ki belőlünk az az ötlet, hogy van sok olyan ember a templomban, aki hallgatja a Mária Rádiót, kisebb összekkel hozzá is járulna, de hogy gyakorlatilag azt ő föladja csekken, vagy ilyen lépéseket tegyen, arra nagyon nehezebben tudja rávenni magát, és ezt így végig gondolva jutottunk el oda, hogy jó lenne persze egy kihelyezni a sajtóasztalra, és aki hallgatja a rádiót, vagy szimpatizál vele, oda be tudja dobni ezeket a kisebb összegeket. Plébános úr hozzájárult, és én vállaltam azt, hogy ezt havonta összegyűjtve, feladva, kirakom oda a befizetett csekket, mindenki látja, hogy hogyan alakulnak ezek az adományok. Most lesz 2 éve, 2009-ben, hogy ez így nagyon szépen halad előre. Nagyon jó lenne máshol is, más templomban is ezt bevezetni. Erre buzdítanám is a templomi közösségeket, plébánosokat, hogyha úgy végig gondoljuk, hogy mondjuk az országban nagyon sok templomi közösség van, több ezer. Na most természetesen a Mária Rádió nem mindenhol szól, tehát annak, hogyha csak a felét vesszük, vagy nem tudom, a negyedét, és valóban közösségenként csak 100 ember, 100 forinttal, havi 100 forinttal járó hozzá, akkor az egy közösség esetében 10 000 forint. Ezt ezerrel beszorozzuk, ez egy elég szép szám. Azt gondolom, hogy ez nem jelent megterhelést se a közösségnek, se az egyénnek. Én úgy érzem, hogy valós megoldás lehet, és a Mária Rádiónak a létét, működését, fejlődését tudná biztosítani. Amit nagyon fontosnak tartok, mert én a Mária Rádiót a nemzet megmentőjének tartom. Azért, mert gyakorlatilag az önkéntesek által az adományokból szól. Azt hiszem, hogy mai magyar valóságot csak az imádság segített, semmi más. Nem a jobb politika, nem a jobb gazdaság, hanem a lélek jelenlét, az, hogy imádkozzunk, hogy minél többen imádkozzunk. És ezt az imádságot a Mária Rádión keresztül lehet hallani, és ez nagyon hiteles. Számunkra nagyon hiteles.
Kedves hallgatóink, Kovács László tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja.
A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Áron élete és kora című